Erhard Ágoston szerkesztő, rendező, forgatókönyvíró, producer. Több mint 20 éve dolgozik a Magyar Közszolgálati Televíziózásban. Hivatásáról és hitéről Prontvai Verával beszélget.
22 év televíziózás után mi tart meg ezen a pályán? Miért nem égtél ki eddig?
De kiégtem. Tehát ez többször is. Ez nem kérdés. Hát azt tartott meg, hogy én általános iskola a 7. osztályos korom óta akartam televíziózni. Ezt én elhatároztam. Akkor ennek volt egy története az, hogy volt egy srác, aki vigyázott ránk az egyetem, tehát az egyetemista volt, és én hallottam, amiket ő csinál az egyetemen, a kommunikáció szakon, az egyetemi tévét néztem meg, és mondtam, hogy én ezt szeretném csinálni. Később ő lett a főnököm egy ideig, és ez motivált. Aztán volt egy kis kurfli az életemben, így egyetem előtt, amikor is bőrdíszműves lettem.
Rokon szakma a televíziózásra.
Igen, bőrdíszműves lettem, és utána mentem egyetemre.
Bőrdíszművességtől hogyan jutott el mégis a televíziózáshoz?
Azért lettem bőrdíszműves, mert nekem van egy nagyon komoly betegségem, amit általános is, vagy 7 éves korom óta viszek. Én az egész általános iskolában nagyon sokat voltam kórházban, és nem voltak jók a jegyeim. Nagyon rosszak voltak a jegyeim. És amikor odaértünk, hogy akkor gimnáziumot kell választani, szóba se jöhetett a gimnázium. És ezt teszem hozzá, hogy ez egy olyan családból jövök, ahol ez én egy ilyen nagyon értelmiségi családból. Gimnázium szóba se jöhetett, és akkor indult egy ilyen képzés, hogy egy 624-es ipari szakmunkás képzőiskolában indult egy ilyen képzés, hogy 4 éves képzés, akkor még 3 évesek voltak a szakmunkás képzések, de ez 4 éves volt, és egy úgynevezett kísérleti képzés volt, hogy 2 évig nem tanulunk szakmát, utána vizsgázunk, ha jól sikerül a vizsga, mehetünk érettségizni, és akkor nem kell szakmát választani. Aztán amikor eljutottunk oda, hogy vizsgázni kellett, akkor kiderült, hogy ez nem volt akkreditálva, tehát muszáj volt nekem szakmát választanom. Elvégeztem a bőrdíszműves szakmát. Nagyon kellemes volt ez a 4 év szakmunkás képző, mert egy olyan közegbe kerültem, mondom, egy ilyen nagyon értelmiségi színházba járó, szép regényeket olvasó és ilyesmi családból. Egy olyan közegben, ahol 3 téma volt a fókuszban, a csajok, az autók és a buli. Tudtam végig, hogy én kommunikáció szakra szeretnék menni, ahol abban az időben magasabb volt a ponthatár, mint az orvosi egyetemen.
Szegedre.
Havas Henrikhez, és az a rendkívül népszerű szak volt. Ennek is volt egy története Havas Henrikkel volt. Akkor még úgy volt a felvételi, hogy volt írásbeli, meg szóval egy és akkor Havas Henrik bekérdezett egy olyat, hogy akkor Szent második János Pál éppen Afrikában volt, abban, ugye ez 20 évvel, nem is 20, 24 évvel ezelőtt, mondott egy nyilatkozatot akkor a óvszer használatról, amit az akkori sajtó nagyon felkapott. És akkor ezt Havas Henrik bedobta, mint téma nekem, hogy erről mondjak valamit. És akkor elkezdtem mondani az én elég erőteljes katolikus álláspontomat, és hát rendkívül módon összevesztünk. És akkor én azt mondtam magamból, hogy akkor ezt most már elengedem ezt az egyetemet, majd megyek a Pázmányra. Úgy ment a vita sokáig, mert a bizottságban így csúsztak le az emberek, hogy Jézus, amit mi folyik. És nagyon összevesztünk Havas Henrikkel. Kimentem, és akkor utána volt egy, hogy visszahívták az embereket, hogy kinek hány pontot adtam. Akkor visszamentem, és akkor Havas Henrik megszólalt, hogy hát, kedves Ágoston, mi semmiben nem értünk egyet, de aki így kimer állni a hitéért, annak itt van a helye, és maximum pontot kap tőlem. De még hozzátette, hogy a nevét azért változtassa meg, mert így nem lehet újságírónak lenni. Ezzel az Erhard Ágoston néve. És akkor utána a Havas Henrikkel mi évekig együtt felvételiztettünk, mindig én voltam a diák, engem hívott maga mellé. Egy ilyen jó kapcsolat alakult ki ezután.
De mi baj volt a neveddel? A Prontvai az is egy rossz név.
Havas Henrik alapvetően Rokobauer Henrik. Szerint az újságíróknak nem szabad ilyen bonyolult nevekkel élniük.
De nagyon sok vallási műsort készítettél már.
Igen. Vallási műsorok területén én csináltam rengeteg portré műsort. Az Isten kezében című mai napig futó. Szerintem az a Duna TV legrégebbi műsora. Az egy portré sorozat. Csináltam ifjúsági műsorokat új nemzedék címmel. Ugye a televíziózás, ezt nem tudom mennyire, ez egy rendkívül stresszes műfaj. Tehát ott nincsen az, hogy hát most ezt nem készültem, majd kedre megcsinálom hétfő helyett. Tehát, hogy ott este 8-kor adás van hétfőn, akkor ott...
Ez a rádióban is így van.
Igen, és témát kell folyton felhajtani, mondjuk az alany sokszor lemondja, akkor ki kell találni újat. Szóval nagyon sok olyan tényező van, pont, ami stresszfaktor. De dolgoztam híradónál is, meg hírműsorokat csináltam, meg ilyen reggeli magazinműsorokat, különálló dokumentumfilmeket.
Melyiket szeretted a legjobban?
Mindegyiket szerettem nagyon.
És akkor melyikre vagy a legbüszkébb?
17 állomás című filmemre, amit Franciaországban forgattam.
És ez miről szólt?
Ez is a tévének a sajátossága, hogy húsvét előtt 2 héttel vagy 3 héttel szólnak, hogy hát kéne húsvétre valami műsor, hogy tudok-e, van-e ötletem. És akkor mondom, hát van, de Franciaországban. Mondták, jó, hát ezt le kell szervezni, és akkor ez nagy pénteken ment adásba, és én előtte való vasárnap jöttem haza Franciaországból, és hétfőket, szerdaket megvágni ezt a filmet. Ez egy szobrásznőről szól, egy Franciaországban élő, amúgy világhírű szobrászművész, csak itt nem ismerik Magyarországon, egy magyar szobrászművész, és neki van Lourdesban egy 17 állomásos keresztútja. A Fajköd Mária, úgy hívja, Provence-ban meg Lourdesban forgattunk 5 vagy 6 napot. Annyi volt még, hogy ott elveszett egy kameránk, a fönn maradt a fán egy drón, nem tudom, hány méter magasan, ami mai napig ott van fönn. De a képek egy részét le tudtuk szedni. Ezt nagyon szerettem, ezt a műsort.
Visszatérve a kiégéshez, 2 évvel ezelőtt úgy érezted, hogy vége ennek az egésznek. Mivel ugrottad ezt meg? Mi tartott meg téged ebben az egészben?
Az, hogy abba hagytam a forgatást most 2 éve.
Semmit nem csinálsz azóta?
Podcast műsort, az igen, azokat, igen, de hogy ezeket az utazásokat abba. Tehát, hogy nekem az életem arról szólt az elmúlt 22 évben, hogy folyamatosan utaztam külföldre és Magyarországon mindenhol. Annyi helyen aludtam, hogy életemben, hogy egyszerűen nem tudom fölidézni már, hogy hol, melyik szállás, hol aludt. Nem tudom, mennyire ismeritek, a George Clooney-nak van egy filmje, amikor így utazgat, repül, nem tudom mi a címe. És az a foglalkozás, hogy kirúgja az embereket különböző cégeknél. És ott van egy jelenet, hogy egy ilyen rutinos mozdulatsor, hogy pakolja be a bőröngyét 8 másodperc alatt. És én ugyanez vagyok, tehát hogy pontosan tudom, mi kell, és már mehetünk. De volt egy pont, amikor ezt megéreztem, hogy vége van, amikor az volt, hogy forgattam egy nagyon, hát nagyon megindító, és számomra is eléggé megmozgató történetet egy abortuszonást esett hölgyről. Nagyon mély dolgokról beszélgettünk, és amikor vége volt a forgatásnak, húztam be a kocsi ajtót, és ahogy becsuktam, akkor hívtam már a következő forgatási alanyomat. És akkor mondtam, hogy ezt nem lehet, kell időt hagyni magamnak, hogy én is feldolgozzam ezeket, mert futószalag lesz az egész, és akkor már csuklóból készítesz műsorokat, és pontosan tudod azt, tehát a tévézésben egy idő után pontosan tudja azt az ember, hogy mitől, melyik percben fog a néző sírva fakadni, milyen zenét kell betenni, hogy ott biztos, hogy sírjon, hol hozzuk vissza. Szóval és ezek olyan rutinná válnak, hogy utána már az üzenet az nem fog engem megérni.
Értem, tehát a futószalagon gyártod, és te már nem vagy benne, akkor az egy produktum, nem,
igen,
egy
és ezt úgy,
nem egy műalkotás, amit az alkotó.
De a néző ezt nem vesz észre, hogy igen, ez nem hát műalkotás, meg senki sem, mert mindenki hasrásik tőle, igen. Csak engem már nem mozgat meg.
Én mindig azt mondom, hogy a médiában nem lehet úgy dolgozni, hogy az embernek családja van.
Vagy olyan partner
kell. A gyerekei azért ismernek?
Ismer. Ez jó kérdés. Ismernek. Olyan családot kell, akit ebbe szocializálsz, hogy tévés vagy. Tehát ezt látom a kollégáimon, hogy valóban nehéz párkapcsolatot üzemeltetni emellett, meg családot.
Van ma még értelme a televíziózásnak?
Hát a broadcast televíziózásnak van. Hát a kérdés az, hogy milyen tartalomat készíteni.
Annak van-e értelme, hogy vallási tartalmakat, vagy vallásos tartalmakat csinálj?
Szerintem igen. Az emberek egyre fogékonyabbak erre.
És az a méréseitekből kiderül?
Tehát, hát az látszódik, igen. Tehát ahogy kimentünk a YouTube-ra, aha, ott azért ezt
lehet
látni. A nézők, tehát a televízió broadcast nézők, azok csökkentek.
Igen,
nyilván,
igen.
De a YouTube-on azért az megy.
Televíziózás mellett egyszer csak elkezdtél mentálhigiénére is járni.
Igen.
Miért pont?
Szerettem volna a pszichológiát elvégezni még réges-régen, csak arra azt gondoltam, hogy arról nem mondtam, mert hogy család mellett ezt nem, tehát ez képtelenség.
Pedig ez szerintem jó ötlet egy műsorvezetőnek, tehát hogy vagy pszichológiát, vagy mentálhigiénét végezni.
Igen, és
szerintem
akkor...
ez egy plusz,
igen,
plusz dolog.
És akkor találtam ezt a képzést, a mentálhigiéni képzést, ami 2 éves, de nagyon, nagyon jó volt, mert más attitűddel fordultam az emberekhez, meg magamhoz is.
Milyen más attitűddel?
Sokkal elfogadóbb lettem. De ugye a televíziózásnak köszönhettem azt, hogy gyakorlatilag a legszegényebbtől a leggazdagabbig, a legokosabbtól a legegyszerűbb emberig és a világ számos pontján. Tehát, hogy egy olyan nyitottságot adott, ami átlag embernek nincs, tehát nem adatik meg, meg megértőbb. Hát sose felejtem el, hogy amikor Tajvanon forgattam egyszer egy hetet, és az advent idején volt, és akkor volt egy kísérőnk, és akkor mondtam neki, aki az ottani külügyminisztériumban dolgozott, és mondtam neki, hogy én szeretnék elmenni egy katolikus templomba az első, advent első vasárnapja, pont beleesett az útba, és kérdezte, hogy miért. Hát és akkor nagyjából elmondtam, nem tudta, hogy ki az a Jézus, mert hogy ott mindenki buddhista.
Hát igen.
És ez egy külügyminisztériumi egyetemet végzett emberről beszélünk, és hát, hogy katolikus templomok se nagyon vannak ott, mert mindenki buddhista. Vannak olyan helyek, ahol nem tudják, hogy ki a Jézus. Tehát, hogy a mentálhigiéné, de visszakanyarodva, az adott egy még nagyobb elfogadást, megértést az emberek felé.
Gondolom, hogy a mentálhigiéné hatására indítottad el az Elmondhatod című podcast sorozatot,
igen,
ami csupa ilyen témát dolgoz,
igen,
fel. Ez hány részes volt pontosan?
Szerintem 12.
És hetente vagy havonta vettetek fel?
Ez úgy volt, hogy egy nap alatt hármat felvettem. Tehát amikor az ember ennyi idő után már azért eljutunk oda, hogy kevés felesleges dolgot veszek föl. Én mindig ezt mondom a diákjaimnak is, hogy úgy kell oda menni forgatni, hogy nagyjából a fejedben, és ezt tanítom rájuk, őket vannak erre gyakorlatok, hogy a fejedben, mielőtt kimész, legyen egy minimális forgatókönyv, meg egy ív, hogy te honnan, hova szeretnél eljutni. És írd le a kicsi forgatókönyvedbe, csak úgy vázlatban. Persze ezt az élet föl fogja rugni.
Hogyan lehet egy 60 perces beszélgetéssel fenntartani akár a néző, akár a hallgató figyelmét?
De először is kell egy jó alany hozzá, aki érdekes. Kell egy jó téma hozzá, ami szintén érdekes. Igen. És ezt a témát úgy kell felépíteni, a beszélgetést, hogy ez szép fokozatosan. Tehát, hogy a néző, a hallgató néző, az ne az elején jusson el arra, amire ő kíváncsi, hanem a végére. Ezt kell látni, hogy mi, akik készítjük az interjúkat, mi a nézők vagyunk, akik nézik az adást. Hát nekünk kell a nézőnek a benne megszülető kérdéseket artikulálni. Illetve a másik, hogy olyan dolgokat kell felvetni, amihez a néző tud kapcsolódni. Az ő életében is előfordult. Neki is van olyan ismerőse, az ő gyereke is ezzel küzd. És ezek a kapcsolódások, ezek többször előforduljanak az anyagban.
Mitől kezd el működni egy beszélgetés, mondjuk egy interjú során? Amikor érzed, hogy na itt vagyunk, és ez most igen indult.
Az embernek nagyon közhelyes, az embernek kíváncsinak kell lenni a másik emberre, az embernek szeretni kell a másik embert, aki ott ül vele szemben. És az embernek hinnie kell abban, hogy az a másik, amitről ő beszél, és amit ő hisz, vagy tud, azt nekem is el kell, most ezt teszem hozzá, ez ebben a műfajban, most nem a politikai műfajról beszélek, az teljesen más világ. Hogy akkor fog neked megnyílni az a másik ember, hogyha te emberként kezeled őt. Tehát nem a pozíciója. Emlékszem, egyszer Erdő Péter bíboros, nem kell bemutatni senkinek, hogy kicsoda, Erdő Péter bíborossal kellett menni forgatni, és egy misére mentem, és ott volt a sekrestjében, bementem. És én abból soha nem csináltam problémát, hogy lekapcsoljak valakit, hogy interjúra van szükségem. Mert ez a munkám.
Tehát, igen, igen.
Nem volt, tehát bennem ilyen korlátok nincsenek, hogy most jaj, nem megyek oda, mert nem tudom ki. És hát bementem a sekrestjébe, és ott öltözködött az Erdő Péter. De is rá volt szükségem. Amúgy a mise végén, csak azért mentem be, hogy megbeszéljem vele, hogy majd a mise végén itt fogom várni. Na mindegy, és akkor mondtam a díborosnak, hogy de ezért nem tudom, honnan jött ez amúgy. Tehát ez az én habitusom ilyen, hogy Víboros úr, nekem ez a ruha nem tetszik. Ez a mise ruha, ez nem szép, szerintem.
Ilyen színű volt. Emlékszel rá?
Nem, valami zöldes izé. És mondta, hogy hát neki se tetszik ez tulajdonképpen, valami modern. Tulajdonképpen mindketten elkezdtünk nevetni ezen. És hogy én az embert nézem, és nem a pozíciót, meg nem a... Ezért az Elmondhatottnál meg az, hogy én mindig azokat olyan témákat kerestem, amiben a saját, és ezáltal a nézők is, a saját kínjaimat is ki tudom beszélni ebből. Az álmok, például amikor az álmokról, én nagyon rossz alvó voltam, vagy vagyok, és akkor csináltam egy műsort az álmokról, az alvásról, És ez nagyon izgalmas lett, mert engem is nagyon érdekel ez a téma. Vagy a Temesvári Orsi, ugye a kerekesszékes lány, őt már régebb óta ismerem, de hogy az ő hite az engem nagyon megérintett. Ez a pozitív életszemlélet, amit benő él. Ugye őt elütötték egy zebrán, és utána lett kerekesszékes.
Igen.
Tehát ezekben az elmondhatottnál a saját kérdéseimet, saját kínjaimat próbáltam ezt ki. Tehát azokra próbáltam választ találni. Az a másik, hogy a humorral lehet nagyon jól meglazítani az embereket. Az, hogyha az ember a saját történeteit behozza, az mindenképpen hitelesíti, nagyon hitelesíti a riportert is, a témát is, a kérdést is. Tehát szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy az ember ezzel támasztja alá a kérdését, a mondandóját, a véleményét adott esetben. Mindig az alanya főszereplő azért, tehát, hogy azért erre vigyázni kell, hogy nem mi vagyunk, akiért készülnek a műsorok, hanem ő.
És hogyha mondjuk az interjú alany személyes történetét nézzük, akkor hogyan lehet egy sima beszélgetésből eljutni egy saját történetig?
Ahhoz, hogy egy interjú alany megnyíljon és elmondja neked a dolgait, ahhoz neki biztonságban kell éreznie veled magát ott. Annak ellenére biztonságban, hogy ott vannak még egy csomó más, tehát kamerák, lámpák, operatőrök, hangmérnök, mikrofonok. És ez a kulcs szó, hogy ő neki biztonságban kell éreznie ott magát veled. És akkor tudja biztonságban érezni magát, hogyha tudja rólad azt, te nem fogsz visszaélni azzal, amit ő mond. Emlékszem, amikor Bagdi Emőke ott zokogott a vállamon. Két napig együtt voltunk, és folyamatosan Bagdi Emőke minden témára mondta a kutatásokat, az adatokat, a nem tudom mi. És akkor volt egy pont, amikor ebből úgy kicsit elegem lett. És ment a kamera, és mondta neki, hogy Emőke, mi az a téma, amit téged zavarba hoz? És akkor azt mondta, hogy hát, hogyha a férjemről kell beszélni. Mondom, akkor beszélj a férjedről. Végre megérkeztünk az emberhez, és nem a tudóshoz. Azt már mindenki ismeri. Valami tanulható, valami meg nem. Az, hogy az ember tudjon jól fogalmazni, frappánsan fogalmazni, egyszerűen fogalmazni, azt azért valamelyest lehet tanulni. De az, hogy az ember ne féljen a kamera előtt, ahhoz meg rutin kell, tehát egy ponton túl, de ahhoz meg kell egy kis vágy arra, hogy az ember színpadon legyen. Hogy élvezze azt, hogy színpadon van. Nem szégyen ez, tehát hogy én abszolút, mi ötten vagyunk testvérek, én vagyok a negyedik, folyamatosan nekem meg kellett küzdenem otthon ahhoz, hogy napfényt kapjak. Már most átvitt értelemben. Kialakult bennem egy ilyen, hogy egyrészt nem félek senkivel beszélgetni, másrészt pedig szeretném, hogyha észrevennének. És a másik az, hogy mit nevezünk sikernek. Nekem, ami nagy vágyam volt, most akkor itt nagyon kinyitom a transzparensen a lelkemet, tehát nekem hetedikben nagy vágyam volt, hogy mondjuk egy olyan típusú műsorvezető legyek, mondjuk Tilla Tilla. És azt gondolom, hogy mai napig azt gondolom, hogy van bennem egy ilyen, tehát bennem van ez a tehetség, vagy hogy milyen. De ha azt nézzük, hogy honnan indultam, általános iskola van a életem nagy részét kórházba töltöttem, és igazából bőrdiszműes, és a többi, és hogy most hol vagyok, ahhoz azért ez elég nagy siker. És a másik az, hogy amit ki kell magamból írtani, ez a folytonos elégedetlenség. 17 éves fiam, két fiam van, ő nagyon rácuppant a színház világára, és hetente kétszer megy színházba, különböző helyekre, egyedül, vagy haverokkal, vagy velem, anyukájával, tehát hogy feleségemmel, tehát kérdezte is tőlem, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha valami olyan szakmát választanám a színházzal kapcsolatos. Én azt tudom erre mondani, a kérdésére is a válasz, hogyha ő abba boldog, akkor csinálja. Én a Dunati úgy kerültem be, amit talán már érintettem, hogy amikor volt egy ember, aki
vigyázott ránk kiskorra.
De mondjuk ez a vigyázás az abból merült, hogy szüleim elmentek este, és akkor bekapcsolt a tévét, mi néztük a tévét, és ő aludt. Tehát, hogy ez volt a vigyázás, mindjárt mondom, hogy ki volt, mert te ismered.
Sejtem.
És aztán ő lett a főszerkesztő, ahol én elkezdtem, és amikor egyetemista voltam, fölhívtam, hogy szeretnék ott dolgozni, és mondta, hogy gyere. És akkor ez a Barlai Tomi volt. És akkor kérdeztem tőle, hogy mennyi pénzt ügyek magam, mert én akkor Szegeden, tehát én Budapesten születtem, de Szegedre költözött a család az édesapám munkája miatt, és én ott végeztem az egyetemet. Kérdeztem, hogy mennyi pénzt ügyek magammal, hogy mikor lesz olyan fizetésem, amikor én magamat el tudom tartani. Hát ezt nem tudom neked megmondani, mondta nekem. Akkor a tévében teljesítménybérezés volt, de ez, hogy kapcsolatok, ez így van, és én úgy csináltam, hogy az egyetemen is azért mindenhova elmentem, magamnak szerveztem gyakorlati helyeket, mert nem volt, tehát nem évközben volt a gyakorlat, amit az egyetem szervezett. Fölhívtam, oda mentem, és mondtam, itt szeretnék gyakornokoskodni, nem tudom, rádiókban, itt Pesten, újságoknál, Magyar Nemzetnél, meg tudom én, Inforádió, meg. Tehát, hogy az ember mire úgy bedolgozza magát, azért most már fölgyorsult a világ, meg látom a tanítványaimon is, hogy nagyon gyorsan találnak maguknak állást, de azért kell egy 3-4 év, amire az ember úgy gyökeret ver.
Te viszed a televíziós műsorkészítés osztályt?
Igen, az SZF-én. 15-en vannak, és az a gyakorlat, vagy az a, hogy a diploma előtti év, tehát amikor a második év nyarára a 15-bőlnek a 80%-ának van munkája. De azok a legnagyobb drámák egyébként, amikor az ember képernyőn van sokáig, és akkor utána onnan lekerül. Az az ember, aki szeretne színpadon lenni, és az neki kell. Tehát aki tehetségből került oda, és elhivatottságból, az arra neki szüksége van. De aki igazán tehetséges és elhivatottságból, az úgyis megtalálja azt a helyet, ahol ő utána ott lehet a porondon.
Mi az, ami téged megtart napról napra? A legerősebb kapaszkodó?
A hitem, egyértelműen. Meg a családom. A hitem. Tehát igazából én nagyon sokszor voltam olyan helyzetben az életben, amikor hát úgy azt éreztem, hogy vége van. Tehát egészségügyileg elsősorban, és akkor onnan ki kellett jönni, és az Istennel való kapcsolatom az, ami megmentett. Volt egy ilyen megállapodásom az Istennel, hogy én viszem ezt a betegséget, ami van nekem, de hogy a karrierem azért ott olyan nagyon nagy harcokat nekem csinálnom. De azért ez nem így, tehát ez csak egy ilyen vicces dolog volt. Azért kellett ott is
küzdeni. Akkor most már elmondod, mi ez a betegség, ha már ennyit emleget?
És krónbeteg vagyok, ami egy ilyen emésztőrendszer és sok műtét meg. Most jól vagyok, most már egy 8-10 éve, 8 éve, de egy gyógyszernek köszönhetően, de hogy voltak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kemény helyzetek, amikor megkérdőjeleződött sok minden. De az én identitásomnak ez a része, és ezért is tudok ennyire empatikusan fordulni az emberek felé, az interjúalanyok felé.
Mit javasolsz, vagy tanácsolsz a pályakezdő generációnak?
Kitartás szerintem, meg a kapcsolatokat kell építeni, és úgy kell építeni a kapcsolatokat, hogy nem, tehát ez is egy fontos, hogy nem érdekből. Ez most nagyon szentimentális. Szeretetből kell a kapcsolatokat építeni, és akkor utána megszületnek abból a sikerek. Másik az, hogy türelmesnek kell lenni. Türelmesnek, ezt magamnak is mindig mondom, de hogy türelmesnek kell lenni, hogy a sikerek el fognak jönni a megfelelő időben. Miért ezt a irányt választottam a szakmán belül? Én voltam, híradóztam sokáig, meg ilyen magazin műsorok, reggeli. Tehát, hogy arra jöttem rá, hogy én olyan műsort szeretnék készíteni, olyan műsorokat, amik időtállók. Tehát, hogy mert az ember a híradózásban azért az a politikus, már bocsánat, az 2 év múlva már nem politikus, és senkit nem fog érdekelni. Az a sztár, az 3 év múlva már nem sztár, és senkit nem fog érdekelni. De az a történet, amit én bemutatok, az az ember, az egyszerű hétköznapi ember, és az, amin ő átment, az időtálló. Na, igen, befejeztem, és én ezt akartam csinálni, amit 10 év múlva is megnézhető.
Erhard Ágoston szerkesztő, rendező, forgatókönyvíró, producer. Több mint 20 éve dolgozik a Magyar Közszolgálati Televíziózásban. Hivatásáról és hitéről Prontvai Verával beszélgetett.